Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rendelőt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rendelőti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az Újdörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Beköszöntött a nyári szünet, egyre több gyerek tölti szabad idejét a strandokon, a játszótereken, vagy éppen rollerrel közlekedve. A kánikula és a vakáció azonban nem csak kikapcsolódást, hanem veszélyeket is tartogathat. A rendőrség arra figyelmeztet, néhány egyszerű szabály betartásával sok baleset és kellemetlenség előzhető meg. Hogy mire érdemes odafigyelniük a szülőknek és a fiataloknak a nyári hónapokban, arról Soltész Bálintot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét Fekete Gábor kérdezte.
Igen, ugye nagyon szerteágazó témáról próbálunk rövid idő alatt beszélni. Nyilvánvalóan talán ugye a legfontosabb, főleg ugye azoknak nem evidencia, akinek nincsen iskoláskorú gyerekük, ugye, hogy valóban ugye a legtöbben ugye a héten elkezdődött az iskolai nyári szünidő, ami azt is jelenti, ugye, hogy a közlekedésben is gyakrabban kell számítani arra, hogy felszabadultabban is, ugye nyilvánvalóan nagyobb létszámban a délelőtti órákban is közlekednek rollerrel, kerékpárral, gyalogosan gyermekek, illetve a gyermekcsoportok is ugye különböző nyári táborok alkalmával. Tehát a közlekedőknek is fel kell arra készülniük, hogy ezzel a jelenséggel hatványozottabban fognak találkozni a közlekedésben. Illetve természetesen a gyerekeknek is fel kell rá hívni a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nyári szünidőben is ugye sokkal szabadabban mozoghatnak a közlekedésben, ilyen jellegű változás ugye nem történt, tehát ugyanolyan körültekintően és a szabályok betartásával kell közlekedniük, mint ahogy tették ezt eddig is. Tehát nagyon fontos, hogy amennyiben még nem történt meg, vagy az utóbbi hetekben, hónapokban nem voltak KRESZ elmélet, vagy KRESZ gyakorlati foglalkozáson baleset megelőzési munkatársaink, vagy más egyéb hatóságok által, akkor frissítsük fel ezt, amennyiben már a koruk, életkoruk megengedi és egyedül közlekednek bizonyos útvonalakon, akkor azt előtte járják le a szülőkkel és beszéljék át a veszélyesebb csomópontokat, egy-egy átkelésnél mire kell nagyon figyelni, és nyilvánvalóan az általuk használt közlekedési eszköznek is a tulajdonságait is hát gyakorolniuk is kell. Valamint akár gyalogosan is, ugye, hogy tartsuk be messzemenőleg a ránk vonatkozó közlekedési szabályokat. Nyilvánvalóan a köztudomás, hogy a KRESZ-ben konkrétan ugye rollerekre vonatkozó szabályok jelenleg nincsenek hatályban. Nagyon fontos egyébként, hogy ilyen egyszerű közhelyekkel élve, hogy mintha gyalogosan is közlekednénk, tehát hogyha tudjuk, hogy az elsőségadás adás kötelező táblánk van, akkor természetesen adjuk meg az elsőséget, gyalogátkelő helyen a rollerről leszállva, ugyanúgy áttolva közlekedjünk, illetve hogy az általános udvariassági és együttélési szabályokat is tartsuk be. Nyilván van látni olyanokat, hogy elég nagy sebességgel ugye járdán, sétáló útereken egész fiatalok is ilyen rollerrel, hát mondhatni, hogy száguldoznak, és ez nyilvánvalóan érthető is, ugye, hogy zavarja, meg veszélyezteti esetleg a gyalogosan közlekedőket is. Hát ilyen helyeken is, ahol egyébként nem tiltott a rollernek a használata, kellő körültekintéssel, egymással való odafigyeléssel mindkettő fél, vagy minden érdeklődő, minden közlekedő fél számára egy élhető viselkedést tanúsítva szerintem elkerülhetők a balesetek. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ha sétáló utcában rollerezünk, akkor azt ugye lehet szabályozni ezeknek az elektromos rollereknek a maximális sebességét. Nem véletlenül van ezekben olyan funkció, hogy egy csökkentett sebességgel és visszafogott teljesítménnyel tegyék ezt. Meg az ilyen területeken erősen ajánlott, hogy valóban nem egymást megijesztve néhány centire egymástól elszáguló, hanem tényleg odafigyelve az egymásra való tisztelet jegyében.
A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket még inkább. A gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegység vezetőjét hallják.
Ugye már 20-án elkezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján a feladat ellátásba külön beépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek, a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel, lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben, és többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon több helyre, hogy bárki hozzáférjen is fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik jönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek és frissüljenek fel. Már ugye az éjszakás elkezdi a szellőztetést a kora hajnali órákba. Nem sok ellátott, ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy húzatban ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztetünk. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván, ahonnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve, tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kissé melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozott a odafigyelésre van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében, sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás rendszeresen, nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is, ahányszor csak végig mennek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.
A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon a Józseffalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek. Hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józseffalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az Egyesület elnökét hallják.
Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak a, hogy mondjam, megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az Egyesületünknek, a Józseffalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai nap ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, mármint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságban vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.
Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel 2 év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtése is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját út rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek, és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyósítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőle megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És két lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk, talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut.
Újabb különleges attrakcióval gazdagodott Szép Halom. Átadták a meseutat, amely játékosan és élményszerűen vezeti végig a gyerekeket és a családokat a mesék világán, miközben a hely szellemiségét és kulturális örökségét is közelebb hozza a látogatókhoz. A nemrégen átadott meseútról Demjén Ferenc múzeum pedagógust hallják.
Gyakorlatilag a ihletet a hétmérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házi kóklakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat, természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel, és az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során, tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mint pedig a felnőttek részére. Irodalmi művek, elsősorban mesék találhatók benne, kivétel ugye az első állomás, ott egy mondókával találkoznak a gyerekek, és hát nagyon-nagyon szépen van a ház megalkotva, ugye a mondókához vagy a mesékhez kapcsolódóan vannak ott kis motívumok, akár egy házikó feldíszítve, akár ugye a nyelvtarisznya esetében egy kis tarisznyát, ami lenyitható, megnézhetik a gyerekek, hogy mik vannak benne, és hát nagyon érdekes feladatokat kapnak, találnak a gyerekek, amikor is a gyermekek kibontakoztathatják saját fantáziájukat, tehát megfogalmazhatják egyéni gondolataikat a adott mesékkel kapcsolatban. Nyilván van egy vonal, amin vezetjük őket, de pont ez a lényeg, hogy egyfajta szabadságot adjunk a gyermekeknek.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laskai Anna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Tudományos módszertani konferenciát tartottak valláspszichológia és mentálhigiéné címmel a líceumban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem GTK TTI társadalomismereti tanszék, a mentálhigiéné és spiritualitás kutatócsoport és a Magyar Pszichológiai Társaság valláspszichológiai szekciójának szervezésében. A résztvevőket dr. Sárkány Péter, az EKE Társadalomtudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanára köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy immár második alkalommal rendezhetik meg konferenciájukat a témában, és kiemelte, a vallás és a spiritualitás komoly tényezők a lelki egészség szempontjából, ezen erőforrások feltérképezése, kutatása fontos feladat. A szakmai napon a vallásosságnak és a spiritualitásnak a lelki egészségre gyakorolt hatásait, összefüggéseit és ezek kutatási lehetőségeit vizsgálták, előadások és workshopok váltották egymást, amelyeken fiatal kutatók, oktatók mutatták be eredményeiket, megosztották egymással tapasztalataikat. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Hagyományteremtő céllal szerveztek szakmai napot az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények pedagógusai számára, amelyen a komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait vitatták meg a líceumban. A résztvevőket professzor dr. Révész László, az EKE Pedagógus Képzőközpontjának főigazgatója köszöntötte, hangsúlyozva az egymik kiemelt jelentőségét. A komplex alapprogram célja, hogy élmény legyen a tanulás és a tanítás, és hogy személyre szabott úton segítsék a diákokat. Ez a szemlélet jól illeszkedik az egymik speciális módszertanához, azonban még a tananyagok és módszerek további fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy mindezt jól lehessen alkalmazni a különféle fogyatékossággal élő gyerekek esetében. Ezért is fontos ez a szakmai nap, amely teret ad a tapasztalatcserének és a kapcsolatépítésnek. A nap során további bevált gyakorlatokat ismertető előadások hangzottak el, a délután folyamán pedig 4 külön szekcióban zajlott a tapasztalatcsere és a közös gondolkodás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzik Jónás Zoltántól az Eszterházy közössége, az egykori Eszterházy Károly főiskola és a mai Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Eger városa, valamint mindazok, akik ismerték, szerették és tisztelték őt, a kulturális élet meghatározó alakjától, az Eszterházy Károly főiskola egykori kulturális programigazgatójától, a város, az intézmény, az irodalom, a színház, a rádió, a film és a televízió elkötelezett szolgálójától. Különös szeretettel és tisztelettel őrizzük őt a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat történetében is. A kezdeményezés az ő gondoskodó figyelmével, szervező erejével és irodalom iránti elkötelezettségével vált a fiatal alkotók találkozási pontjává, a magyar nyelv, az anyanyelvi kultúra és a kortárs irodalom ünnepévé. Jónás Zoltán neve elválaszthatatlan az egri városi televízió történetéből is. Ő volt az, aki megalapította Eger városi televízióját, és alapító főszerkesztőként olyan helyi médiumok létrejöttében vállalt úttörő szerepet, amely évtizedeken át adott képet, hangot és nyilvánosságot a város életének. Nevéhez kötődik a Líceum Televízió számos emlékezetes műsora, köztük az Arról van szó, amelyben beszélgetései, kérdései és jelenléte mindig a kultúra, a közélet és az emberi értékek iránti figyelmet közvetítették. Jónás Zoltán emlékét szeretettel és nagyra becsüléssel megőrizzük. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Múzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban, de megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita, én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvelvő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól. Azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öregasszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Rózán 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak urálta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született, egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát, olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én Katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén, így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni. Valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, És egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor Kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már Kántorné nem ment a társulattal. Ekkor kapta Világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort, ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móric gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színi tanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színi iskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kárszépíteni a pénz állt.
Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbált ezt kommunikálni, illetve Öreg ember nem vén ember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az íron keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár Laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire Laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk, nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 30